Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyamint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium 5. részéből, a 17. verstől a 20. versig bezárólag eképpen. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb részem. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Mert mondom néktek, hogy ha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy igéd és lelked által pásztorolsz bennünket. Köszönjük a te igédet, amelynek van hatalma arra, hogy megtartsa a mi életünket. Köszönjük azt is, hogy bátran hihetjük, hogy az az ige, amit éppen szólsz, az életfontosságú, ami számunkra, abba bele lehet kapaszkodni, arra lehet a lelkünk, életünk házát, mint sziklára építeni, sőt, akkor marad meg, ha figyelmes hallgatói vagyunk a te igédnek. Urunk, bocsáss meg, hogy oly sokszor ellenkezünk a te szavaddal. Különféle indulatok formálódnak meg bennünk, oly sokszor nem értünk egyet, nem tudjuk elhinni, amit te mondasz. Sokszor, Urunk, az is előfordul, hogy örülünk, amikor halljuk, és mégis, mikor elmegyünk, szinte azonnal elfelejtjük, mit is mondtál. Urunk, szeretnénk kérni téged, hogy a mi lelkünket készítsd elő. Hadd legyünk jó föld a te igédnek, hogy teremjünk jó gyümölcsöt neked. Amen. Szerető testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyanint hozzánk szól János apostol első leveléből, a harmadik rész harmadik verséből, és az első rész 9. verséből eképpen. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Szeretett testvéreim, a mai igénk egy olyan halatlanul fontos témakörben szólal meg, amelyet úgy szoktunk nevezni, hogy törvény és evangélium kérdése. Sokszor beszél az Isten igéje arról, hogy a cselekedeteinknek méltóknak kell lennie ahhoz, amit belül hiszünk. Ma pedig az Isten igéje pont a másik részről, a lelki belső dolgokról, a szívnek dolgairól beszél, hogy a szívnek, a léleknek, az, hogy te milyen vagy belül, hogy mik a jellemzőid, hogy hogyan élsz, hogyan éled a te belső lelki életedet, azoknak is méltóknak kell lenniük. Mindahhoz, amit hiszel. Egy fontos kérdésről beszél itt Jézus, a törvénynek a kérdéséről, és sokszor különféle látásmódok kerülnek elő törvény és evangélium összefüggésének kérdésében. Úgy tűnik nagyon sokszor, nagyon sok mindenki számára, hogy a törvény és az evangélium egymással szemben álló dolgok. Mivel a törvényből nem lehet megigazulni, ismerjük az igéket Pál apostoltól a római levélből, nem lehet a törvény cselekedete által megigazulni, azaz üdvösség nincs, csak az evangélium, vagyis a kegyelem által, ezért a törvény rossz. Nagyon sokan így gondolják. Sőt, van egy egyház és egy teológiai irányzat, a luteránus teológia, az evangélikus egyház szintén szembeállónak tartja a luteri teológia, a törvényt és az evangéliumot. Nem így a református teológia. A református teológia azt mondja, hogy a törvény ott van az evangéliumban is, hiszen Jézus azért jött, hogy beteljesítse a törvényt. Itt az igében is azt olvassuk, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért jöttem, hogy beteljesítsem azt. És ez óriási különbség. Valamikor egy teológus úgy ábrázolta ezt, hogy olyan ez, mint a frigyláda. A frigyláda külső arany borítású része a rajta lévő angyalokkal, amelyek befele tekintenek a frigyláda közepe felé. Ez az evangélium, az örömhír. De az örömhírnek, az evangéliumnak a szívében a törvény van, a 10 parancsolat. Ez azzal együtt is igaz, hogy olvassuk Pál apostolnál, hogy a tételekben való parancsolatok törvényét Jézus Krisztus eltörölte. Valóban így van, nem kell szentségtörvényt megtartani, nem kell tisztulási törvényeket megtartani, és a seregtörvény, ami az Ószövetség, az első szövetségnek a világában kötelező volt, de egy bizonyos korban és egy bizonyos korra nézve adatot, azt már nem kell megtartani, azt Jézus eltörölte. Egy olyan kérdéskörről van tehát szó, amivel sokat küzdik sok mindenki. A cselekedetet világában létre lehet hívni egy hősies vállalkozást, amely hatalmas erőfeszítéssel úgy akar élni, ahogyan megismerte az Isten követelését a törvényben. Nagyon sokan küzdködnek azzal, hogy meg akarják tartani a törvénynek az igéit. Azt, amit Isten parancsolt, azt végre akarják hajtani, a cselekedeti világban egy hatalmas erőfeszítést hoznak létre az életükben. A Máté evangéliumából felolvasott ige pont arról beszél, hogy Jézus ugye nem eltörölni jött a törvényt, ahogyan azt Isten adta, kijelentette az ő igazságát, azt meg akarja tartani, sőt, meg akarja valósítani, Jézus nem törli el a törvényt. Amivel Jézus mindig az új szövetség folyamán harcol, az nem a törvény, hanem egy törvénymagyarázat, amelyet a farizeusok és az írástudók egész végig magukra nézve kötelezőnek tartanak, sőt, aszerint akarnak élni, és aszerint akarják, hogy éljenek mások is, az a halakka, ami egy törvénymagyarázat volt. Többek között a halakka volt az egyik törvénymagyarázat. Erre mondja Jézus, hogy ez nem az a törvény, amit az Isten adott, ez az a törvény, amit ti akartok rákényszeríteni az emberekkel, tele van emberi rendelésekkel. Ez egy ilyen furcsa dolog, hogy volt az a kijelentett törvény, amit az Isten adott, aztán jöttek emberek, akik ezt megmagyarázták, hogy azt hogy is kell érteni, és végül ez a magyarázat odáig fajult, hogy az eredetiről, amit magyaráztak, már szó sem esett, sőt, a magyarázat már nem is hasonlított az eredetire. Ez ellen harcol végig Jézus. Ezeket mondja emberi rendeléseknek. Így a farizeusok kegyessége kínosan ügyelt a külső világban, mondjuk így a cselekedetek világában zajló életnek a dolgaira különös részletességgel. Minden apró dolgot figyelembe vettek, hány lépést lehet szombaton megtenni, úgyhogy benne maradjunk az Isten törvényének a keretében, és a legapróbb dolgokig részletezték az életnek minden dolgát. Hányszor kell kezet mosni, hogyan és miképp kell tisztálkodni, és a többi, és a többi, és a többi. Ezekre mind nagyon kínosan ügyelt a farizeusi írástudói világ, a szuper kegyesei az akkori lelki életnek Izraelbe, és mindenkire rá is akarták ezt kényszeríteni, hogy mindenkinek így kell élnie. Azonban ebből kiviláglik egy egészen fantasztikus, elképesztő és döbbenetes tény, hogy ugyanakkor belül ezekben az emberekben semmi nem változott. Jézus rávilágít erre, amikor azt mondja, hogy kívülről megtörlitek az edényt, és megtisztítjátok az edényt, és közben meg tele van ragadománnyal. Hát milyen edény az, ami belülről koszos, mocskos, kívülről meg le van tisztítva? Na, hát ti pont így néztek ki, mondja a farizeusoknak. És ebből következik az a megállapítás, hogy a jó cselekedetek, hogyha én igyekszem nagyon jó dolgokat csinálni, amiről úgy gondolom, hogy Istennek tetsző, amiről tudom, hogy ő parancsolta segíteni másoknak, aztán megpróbálni megtartani az életet. Egy egészen furcsa dolog, ami tapasztalatként leszűrődik itt most, nevezetesen arról van szó, hogy a jó cselekedeteknek nincsen semmiféle lelki visszahatása. Különben, ha ez így lenne, akkor a farizeusok megtisztultak volna belülről. Azért, mert jó dolgokat akartak cselekedni, és cselekedtek is, visszahatott volna rájuk, hogy a lelkük megtisztult volna. De Jézus pont azt mondja, hogy ezen a tiszta, megtisztított felületen, a ti edényeteken, a ti életeteken átlátok, és belül azt látom, hogy az indulataitokban, az indító okaitokban, a mozgató rugóitokban, semmi változás nem történt. Nincs változás bennetek. Azon felül, hogy az ő törekvésük egy emberi törvény magyarázat teljesítése volt, Jézus tanításából kiviláglik mindez, hogy erről volt csupán szó, cselekedeteik által nem változtak meg, Ha pedig mi sem változunk meg, akkor nem üdvözülhetünk, mondja itt Jézus, hiszen azt mondta, hogyha visszaemlékezünk az igére az elején, hogy ha az igazságotok nem haladja meg a farizeusok igazságát, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. És mégis Isten követelménye az ember felé, amit a törvényben kijelentett, fennáll. Tapasztalatunk mindezt teljes mértékben igazolja, ha őszintén állunk Isten elé. Amilyenek vagyunk, az szinte megváltoztathatatlan. Vannak bennünk hajlamok, bizonyos dolgok, egy-egy embert érzékenyebben érintenek, bizonyos bűnökre hajlamosabbak vagyunk, mint mások. Ezt hívják úgy a karakterbűnök. Van, akinek a hazugság a karakterbűne, minduntalan abban esik el, hogyha olyan helyzet jön, akkor ő könnyen hazudik, másnak ez nem probléma. Másnak probléma a paráznasság, másnak probléma egészen más bűnök és bűncsoportok és dolgok. Mindenki hoz egy hajlamot önmagában, a szüleitől öröklődve, valamit, amire hajlamos. Aztán van, aki szeret önmagáért bosszút állni, bosszúálló természet. Van, aki indulatos. Aztán szinte mindenkire jellemző, azt lehet mondani, egy közös hajlamunk, az, hogy a magam elképzelésének szeretek teret engedni, aztán szeretem másokra rákényszeríteni, mert hiszen az én elképzelésem az, ami jó, azért képzelem el én. Hát nem. Hát az ember csak nem képzel el rossz dolgokat. Az én elképzelésemnek jónak kell lenni. Ezért másoknak is el kell ismerniük, és el kell fogadniuk. Aztán jön az, hogy a másoknak az ember törvényt csinál belőle. Csak az a jó út, ahogy én gondolom, ahogy én látom. És ez mindenkire szinte kivétel nélkül igaz, többé-kevésbé, hogy hajlamunk van erre. Mint ahogy hajlamunk van arra is, hogy szektás gondolkodásmódot, egyéni vallást, hitet alakítsunk ki. Mindenkiben van erre hajlam. Hogy én úgy látom. Ez egy majd ismert és mindenki által használt, mindenki számára a saját életében megjelenő dolog, az a bizonyos, én úgy látom, én úgy hiszem, én úgy érzem. Ez egyrésztről jónak hangzik, mert személyes bizonyságtétel, csak sokszor semmi köze nincs ahhoz, hogy az a bizonyos dolog, amiről te úgy látsz, hiszel, gondolsz, az valójában hogy van. Mint hogyha attól, mert én így látom, másképp lenne a valóság. Isten például a szektás jellegű hitünkről, vallási dolgokról, amiket kialakíthatunk magunkba, úgy gondoskodik, úgy óv meg tőle, hogy az övéit egyházba helyezi. Egyházba. Ahol tanítja az övéit az ő igéje által, újra és újra, aztán közösségbe helyezi az egyházon belül, ahol van kontroll. És az ember, aki alapvetően hajlamos az egyéni meggondolásokra, mégsem egyéni meggondolásai szerint ér, hanem mindig kontrollálva kiigazítatik az, amit én másképp gondolnak, mint ahogy azt kéne. Mert az Isten így rendelte. Van egy sorok sereg jellegzetesség, amelyet öröklünk szüleinktől, vannak hajlamok közötte, aztán vannak különböző minták, amiket átveszünk szüleinktől, nagyszüleinktől. Mennyiszer előfordul ám az, hogy az ember 16-17 éves korában valami nem tetszik, amit az apja úgy csinál, ahogy csinál. Vagy ahogy beszél. Vagy ahogy szokott bizonyos dolgokban megnyilvánulni. És akkor ugye lázadó fiatal. Én is rengeteg ilyen dolgot gondoltam így az apámról, meg az anyámról, hogy én ezt nem csinálom, nem fogom így csinálni. És lázadoztam ellene. Aztán eltelik 15 esztendő, és az ember azon veszi észre magát, hogy jé, teljesen úgy csinálok, hogy az apám. Ezt megint úgy csináltam, hogy az apám. Olyan módon reagálok dolgokra, hogy az apám tette. Igen, mert a lélekben, sőt egészen elmenve az agy, az idegrendszerben, rögzülnek ezek a minták egészen láthatatlanul és tudatlanul, és egyszer csak előjönnek. És olyan automatikusan jön elő ez a dolog, nem úgy akart módon, hanem automatikusan, bizonyos módon teszek, gondolok, egy bizonyos jelleggel hajtok végre bizonyos dolgokat. Ezek a tanult minták az örökölt mellett. Ami a neveléssel kerül be, az együttéléssel, a szüleimmel kerül be az életembe. Aztán van egy sereg különböző mozgatórugó a lélek mélyén, amellyel szintén nem lehet mit kezdeni. Olyan dolgokról van tehát itt szó a lélekben, amelyhez én önmagamhoz nem férek hozzá. Ami olyan, amilyen. Miről is beszél Jézus? Hogyha te igazságotok messze meg nem haladja a farizeusokért, semmiképpen nem mehetek be az Isten országába. Hogyan lehetséges akkor ez? Hogyan lehetséges lélekben megváltozni? Hát csak úgy, ahogy Jézus kijelentette, hogy felülről kell születni hozzá. Nem lehetséges másképp. Felülről kell születni. Vagyis Isten lelkétől való újjászületésre van szükség, amikor az Isten cselekszik valamit bennem, valami történik, és megváltoznak a céljaim, megváltoznak a vonzalmaim, teljesen átpolarizálja Isten az embernek a lelkét, az értelmét, az egész belső lényegét, erre van szükség, enélkül lehetetlen. És van egy másik dolog, ami még nagyon fontos, ami a folytatás, mert az újjászületés az a kezdet és a lét valósága, amikor azért is hívják így, hogy újjászületés, mert egy születés történik. Új életre szület meg egy lélek. Másképpen fog ezután élni. De utána folytatódik a történet, és jön egy nagyon hosszú, egész életen át tartó dolog, a megszenteltetés. Az ember belső mozgatórugóját semmi sem képes megváltoztatni, csak Isten az újjászületésben. Amikor Isten újjáteremt valakit, akkor fiának a természetében részesíti. Mert teljesen tiszta, tökéletes és jó természete egyedül Jézus Krisztusnak volt itt a Földön. Az ő természete tökéletes volt. Gondolatai, érzései, indulatai teljesen tiszták és tökéletesek voltak. Nem volt bennük folt, nem volt bennük kivetni való, nem volt olyan, amit az Isten rossznak tartott volna, és nem volt olyan, amiért az ördög vádolhatta volna az Atya előtt. Az ő természetében részesít bennünket Isten az újjászületésben. Isten követelménye tehát szentség, tisztaság, tiszta gondolatok, indulatok, megtisztított érzések, lelkiség, tiszta mozgatórugók, hogy ne legyen semmi, amivel vádolhat az ellenség, az ördög. De a követelmény fennáll, a törvény követelése velem szemben. Mivel egyedül Jézus Krisztus ilyen, ezért részesít Isten az ő fiának természetében, de nagyon-nagyon fontos, és ez az üzenetek a központi része ma, hogy hogyan történik ez. A megszenteltetés nem az én munkám, maga a szó is, hogyha nyelvtanilag elemeznénk, akkor ugye passzívum. Tehát azt jelenti, hogy valaki cselekszik én rajtam. Nem én szentelem meg magamat, hanem valaki megszentel engem. Nem tudom öröklött hajlamaimat kitisztítani magamból. A parancs viszont mégis így hangzik, szentek legyetek, mert én szent vagyok. A feltétel pedig így hangzik, ahogy Jézus most elmondta nekünk, ha a ti igazságotok felül nem múlja a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. És most jön a tapasztalatnak a kérdése, nem tudok mássá lenni. Sem a jó cselekedetek által, az elején megbeszéltük, nincs visszahatása a jó cselekedeteknek a lelki mélységekre. Sem pedig indulataimban nem tudok megváltozni, szavaim a régiek, reakcióim a régiek, mit tegyek, mit tudok tenni. Most sok embernek egyébként halatlan kemény tapasztalata ez, aki őszintén bele tud nézni a tükörbe otthon. Már megint úgy tettem, már megint felismertem azt önmagamban, amikor az apám haragudott és gyűlölködött, és most megint én teszem. Én is azt teszem. De most én teszem, én vagyok ez az ember, aki ilyet tett, aki ilyet tesz. Olyan sokan küzdködnek a karakter bűneikkel, azokkal a bűnökkel, amik rá nagyon jellemzők. Olyan sokan lemondanak arról, hogy ebből lehet kitisztulni, ezt van hatalma valakinek, az Istennek megváltoztatni. És kérdezik, mit tegyek? Aztán én az Isten igéjéből vonatkozó kérdés, ha törvénykövetelése áll. De ugyanakkor azt is mondja az Isten igéje, hogy de önmagamat megtisztítani nem tudom, akkor ez nem paradoxon. Mert egyszerre követelik tőlem, hogy tisztulj meg, légy szent, és egyszer elmondja az Isten igéje, és tapasztalom is, hogy nem tudok tiszta és szent lenni, nem tudom magamat megtisztítani. Mi az értelme a szentek legyetek parancsnak, ha én magamat megváltoztatni nem tudom? Feleletet ad Jánosnak az első levele. Van rá felelet. Így mondja, akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Utána pedig így folytatja, ha valaki megvallja az ő bűneit, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minden hamisságtól. Milyen különös, két oldala ugyanannak a dolognak. És a paradoxon feloldódik. Azt mondja, megvan benned az a reménység ő iránta, hogy ő megvált, hogy ő megígérte, hogy ő képes megváltoztatni azt, amit én megváltoztathatlannak látok, akkor az megtisztítja önmagát, amiképpen ő is tiszta. Isten a válaszol, hogyan történik ez? Megvallja a bűneit, és ő hű és igaz, mármint hogy Jézus, megbocsátja azokat, és megtisztít minden hamisságtól. Milyen különös. Nem úgy van, hogy az ember egyszer csak megtér, újjászületik, és akkor mint egy letöltődik bele Isten fiának, Jézusnak a természete, és ezzel minden megvan oldva egyszer és mindenkorra. Nem így van. De úgy sincs, hogy maradok az, aki voltam, csak egy picit nézek ki másképp. Hát kívülről természetesen nagyon másképp nézek ki. Mert az ember azért kívülről disztingvál, próbál úgy viselkedni, próbál olyan arcot mutatni, hogy ez a többieknek megfeleljen. Mégsem úgy történik, hogy egyszerre megváltozik minden. Hanem úgy történik, hogy alapvetően megváltozik az újjászületésben minden, más lesz a vágyat, más lesz a belső törekvésed, más dolgok fognak érdekelni és vonzani. Nagy változás ez. Isten gyermekének fogod tudni magadat, üdv bizonyosságod lesz, de ugyanakkor van-e a megszenteltetésnek egy folyamata, hogy újra és újra kell menni az Istenhez, amikor rámutat egy-egy bűnre megvallani, és akkor ő megteszi azt a csodát, hogy szép lassan, vagy azonnal éppen miről van szó, megtisztít minden hamisságtól. Ehhez azonban nekem el kell mennem ő hozzá. El kell mennem bizony ő hozzá. Sokan átsiklanak, sokan engedékenyek a belső mozgatórugók, az öröklött hajlamok, az indítókok és motivációk tekintetében önnön lelkükkel. Oly sok mindent megtűrünk magunkban. Aztán talán éppen azért, mert az elején becsületesen harcolunk, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy valahogy nekem nem megy, én mindig maradok ugyanazon indítókoknál, például mindig irigy vagyok, például mindig nagyra törekszem, például mindig önmagamat fölemelem, lehetne sorolni példákat, és mert soha nem győztem ezekben a dolgokban, ez után megszokom, hogy hát ez bizony így van. Aztán így idő után nem szeretem hallani, hogyha valami olyan hangzik el, ami ezt bűnnek jelöli meg. Nem mondjuk ki a bűnre, hogy bűn. Nem szeretnénk kimondani. Aztán utána, egy idő után megtörténik az ember a dolgok maga folyamatában, hogy nem hagyjuk egy idő után már bűnnek minősíteni indulatainkat, kiinduló okainkat, és lehetne sorolni újra. Miért? Mert egyszer megfáradtunk az ellene való harcban. Miért? Mert azért fáradtunk meg, és azért nem sikerült, mert nem tudtuk elhinni, vagy éppen nem ismertük az utat, hogy hogy történik mindez. Ezért bár lehet, hogy valami nyoma van bennünk annak, hogy akiben megvan ez a reménység, mégsem viszem oda az Istenhez, nem megyek megtisztulni, úgy maradok, ahogy vagyok, mert ott van a hiba, hogy nem mondom bűnnek, amit az Isten bűnnek mond. Innentől marad a régi, innentől az én igazságom nem terjed túl a farizeusok igazságánál, mi is a farizeusok igazsága? Hát az, hogy kívülről minden rendben. Az, hogy kívülről mindent helyesen és jól csinálok. Én vagyok az első, amikor szolgálatra jelentkezni kell. Én teszem meg a legtöbbet. Én próbálok mindent jól csinálni. Látszik kívülről, hogy minden tiszta és rendben van, és még sincs rendben semmi, mert belül tele van ragadománnyal. Indulatokban, hajlamokban, belső mozgatórugókban nincs semmi változás. Ez a farizeusok igazsága. Jézus azt mondja, ha így maradsz, nem mehetsz be a mennyeknek országába. Mondd is erről egy példázatot, királyi mennyegzőnek a példázata, ahol mindenki ott áll, fehér ruhában, csak kettő embernek van koszos és nem fehér, nem tiszta ruhája. Oda is megy a királyhez, az emberhez, és barátom, megkérdezi, hogy barátom, hogy jöttél be te ilyen ruhában? És ők nem szóltak semmit, mondja Jézus a példázatot, és kivettettek a külső sötétségre, ahol lészen, külső sötétség és fogaknak csikorgatása. A kárhozatba vettettek. Ha nem lesz megtisztítva a jellemed, lényed, ha Isten nem tisztogathatja, akkor bizony eljön az idő, amikor azt fogja neked mondani, hogy semmi közöm nincsen te hozzád. Hogy van tehát a paradoxon feloldása? Úgy, hogy az Isten bűnnek nevez dolgokat. Amikor a lelke munkálkodik benned, megnevezi a lelkedben, hogy melyik bűnödről beszél. Miről beszél a te számodra? Azt a bűnt kell Isten előtt bűnnek ítélni, igaznak tartani azt, amit mond a te életedre nézve, és ha megvan a reménység benned, akkor elmész, és megtisztítod magad. Hogyan? Hát úgy, hogy megvallod a te bűneidet neki, és ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít téged minden hamisságtól. Ez tehát az út, az pedig a mód, hogy amikor Isten szól, amikor Isten engem bűnösnek nevez, akkor azt azért teszi, mert szeret, mert meg akar magának tisztítani, mert tiszta fehér ruhát akar nekem adni, hogy ahogy megígérte, tökéletesen állítson az ő édesatya elé az utolsó napon. Hogy ne vádolhasson semmi, ne kiabálhasson a háztetőkről ott majd semmi, amikor rólad van szó. Arra hív tehát bennünket, hogy a megszentelődésben menjünk előrébb. Hogy ahogy hiszed, olyan legyen a lelked, a belső életed is. Tiszta indulatokról beszél, tiszta gondolatokról, tiszta motivációkról, tiszta mozgatórugókról. Ezeket akarja lecserélni bennünk. Hogy belül is sugározzon az ő természetének dicsősége és valósága. Sőt, azt sugározzon kifele, és abból legyen egyszer cselekedett. Arra hív tehát, hogy megtisztíthasson, hogy olyan életet adjon, amely teljes békességgel van az Isten előtt. Amely tele van örömmel, mert nincs benne semmi lelkiismeret furdalás. Ezért, amiben ma megszólított téged, engedj neki, és menj hozzá, hogy megtisztíthasson. Amen. Jézus, köszönjük, hogy üdvösségre vezérled akaratod szerint a mi életünket, lelkünket. Köszönjük, hogy mindig eljön az időpont, amikor te megszólalsz, tanítasz az üdvösségnek az útjaira, és mindig a következő lépést mutatod meg, amiben tovább akarsz bennünket vinni, hogy legyen következő lépés az üdvösség útján. Köszönjük, hogy te lépésekben gondolkodsz. Azért annyira fontos, hogy éppen amikor halljuk a te ígédet, akkor figyeljünk oda, és arra értsük, amire te mondod. Köszönjük, hogy a te ígéd soha nem téveszt célt. Köszönjük, hogy mi is céljai lehetünk, és hogy céljai vagyunk a te ígédnek. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk tovább. Hát, hogy valóban elét tudjunk állni naponta, menni, tisztulni, hiszen erre a reménységre hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy amikor az ember megtisztítja magát, az úgy történik, hogy bűnt vall. És van egy másik része, hogy mi magunkból kitörölni, ezt nem tudjuk, de te meg tudod tenni, te megtisztítasz bennünket. Így kérünk, hogy add, hogy ne legyünk feledékeny hallgatói a te ígédnek, hanem a szívünkbe vésődjön a te üzeneted, hogy élet lehessen belőle, hogy gyümölcs termés a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az Atya szeretete, a Fiú kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.